Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek. Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsirázik, szárba szökken, maga sem tudja, hogy hogyan. A föld magától hoz termést. Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás. Majd folytatta. Mihez hasonlítsuk Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, ki kell, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak. Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. Ezek az evangélium igéi. Amikor együtt volt a tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik, többé-kevésbé akár azt is mondhatjuk, hogy a tanítványok se értették. Nekik is meg kellett magyarázni. Másfelől viszont azt is mondhatjuk, hogy éppen a példabeszéd, a történet, a hasonlat, a kép, amivel és ahogyan Jézus beszél és szemlélteti Isten országát, tulajdonképpen pont azt az utat, vagy nagyon is hasonló utat jár be az emberi szívben, mint ahogyan az elsők képben ezt meghallhattuk, hogy Jézus elmond egy példabeszédet, például arról, hogy valaki fogja magát, és magot vet a földbe, és aztán akár alszik, akár ébren van, akár nappal, vagy éjjel, az kicsirázik, szárba szökken, nem mondom el még egyszer. De hogy amikor meghallunk egy ilyen példabeszédet, éppen, hogy sokkal több, mint hogy egyszerűen csak valami okossággal bombáznak bennünket, ami esetleg logikus és könnyen megérthető, vagy hogy elgondolkodunk valamin, ami nehezebben érthető, valahogy talajt keres a szívünkben. A jó történet talajt keres az emberi szívben. És a Jézusi példabeszéd pont ilyen, valahogy, mint az elvetett mag, úgy valahogy ott bekerül az emberi szív mélyére, és ott elkezd valahogy dolgozni, nem is látjuk, nem is értjük, hogy mi is történik ott benne, esetleg napokig, hetekig úgy tűnik semmi sem, és aztán egyszer csak valami ott kicsirázik, valami megjelenik, egyszer csak valami fölbukkan onnan, és végül valahogy szárba tud szökkenni egy Jézusi történet vagy példabeszéd, és egyszer csak valahogy kezd formálni minket, és valahogy megnyilatkozik az életünkben. Lehet aratni. De nem erről szeretnék beszélni, csak muszáj volt ezt elmondanom, mert volt egy kínlódásom, ahogyan készültem, olyan szívesen megtenném egy-egy példabeszéd után, hogy egyetlen szót se szólnék. Hát Jézus olyan sokszor tette, elmondott néhány példabeszédet, hogy hazament. Na nem rögtön mennénk haza, még miséznénk, de hogy jaj, de jó dolog az, mikor valaki nem magyarázza meg. Megmagyarázza egy kicsit olyan, hogy ezt a folyamatot, amit most leírtam, fölgyorsítja. Gyerünk, nőjél, és mikor vége a 10 percnek, akkor már gyümölcsöket nézzük, hol született meg a gyümölcs. Van ebbe valami rettenetes. Úgyhogy ne is így vegyétek, ez nem egy gyümölcsvadászat. Egyszerűen csak most egy-egy gondolatot hadd mondjak. Mégpedig bőven elég az első kép. Isten országa ahhoz hasonlít, és itt több elemet hozhatunk az első. Isten országa ahhoz hasonlít, hogy először is az ember magot vet a földbe. Nem tudom, hogy ez a mondat megérinte titeket. Isten országa azzal kezdődik, hogy az ember magot vet a földbe. Mondhatjuk persze, a mag Istentől van, de az emberi cselekvéssel kezdődik valami. Az ember nekiáll és cselekszik. És milyen érdekes az, hogy az ember, hogy az Isten országát szeretné építeni, lefelé kell kezdeni. Nekiállunk cselekedni, és szórjuk a magot a sötétbe. Szórjuk a magot lefelé, szórjuk a magot a földbe, és azt se látjuk, tudjuk, hogy ott valami történik-e vele, vagy mivel mi történik. Nem látjuk, mint ahogy az épületet, szeretnénk egy magas épületet, hogy onnan majd rálássunk az életre, és hogy kezdjük el? Nekiásunk lefelé. Állunk neki, és lefelé ásunk, lefelé, 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 a sötétségbe, a mélységbe, az emberi szívet illetően a zűrzavarba, a káoszba, azért, mert szeretnénk aztán valahogyan fölfelé növekedni. Olyan sokan vannak keresztény emberek, hogy fölfelé szeretnék élni az életet, és meg akarják úszni a magvetést lefelé. A sötétséget, a káoszt, ami az emberi szívben oly természetesen lakik. Ezért egy idő után a növekedésük elakad. Nincsen elég mély talaj. Nem szórtak eléggé, sokat nem cselekedtek eléggé úgy, hogy az a sötétbe tűnő vetés legyen. Milyen nagy dolog az, amikor 4 évvel ezelőtt, mikor véget ért az olimpia, nem tudom, ti várjátok-e, én nagyon. És akkor, amikor véget ért az olimpia, kérdeztek egy-egy magyar olimpikon, ó, hát ez óriási lehet, hogy maga győzött, vagy egyáltalán csak olimpikon volt, és kijutott, és átélte, most biztos jó lesz pihenni, és akkor mi minden történik még, és hát mikor fog majd kezdődni a következő olimpiára való fölkészülés? És hát egy sportoló mit mond erre? Mikor száll le a gép? Az akkor kezdődik. És majd, mikor szurkolunk a magyar testvéreinknek, hogy nyerjenek, akkor esetleg valaki győz, második lesz, és harmadik, és miatt örülünk neki, és a munkát 4 évvel ezelőtt kezdte. És akkor vetette a magot a sötétbe, a látszólag semmibe, ki tudott arról, hogy ő szeptemberben milyen edzésmunkát végzett el 4 évvel ezelőtt. Ki tudott arról? De ő azt a magot elkezdte elvetni 4 évvel ezelőtt szeptemberben. Egy döbbenetes kutatásról olvastam néhány nappal ezelőtt, csak 2 éves. A társadalmi közérzetünk bizalomnak az állapotát mérte föl ez a kutatás Magyarországon és az Európai Unión belül is, és az derült ki, hogy tulajdonképpen 3 nagy csoportra vagyunk oszthatók. 7 érték dimenzió alapján. Az első csoportba a cselekvők kerültek, a második csoportba a lázadók, a harmadik csoportba a szenvedők. Magyarországon az európai átlagnál 2-szer annyi szenvedő van, majdnem 70%. Magyarországon ez 2,5 éves kutatás, 70% szenvedő, 20% lázadó, 10% cselekvő. Nálunk egyetlen ország mutatott rosszabb képet. Görögország. De nagy dolog az, mikor meglátjuk és tudjuk, hogy Isten adott magot. Megkeressük a magokat, amiket Isten adott, és elkezdjük szórni. Elkezdünk cselekedni, akár még a sötétséggel is dacolva. Ez az első gondolat. Cselekedni. Isten országa azzal kezdődik, hogy az ember cselekszik, szórja a magot, sokszor látszólag a sötétbe. A második, mert így mondta Jézus, és aztán az Isten országa nem ahhoz hasonlít, hogy valaki cselekszik, hanem ahhoz, hogy az ember cselekszik, és aztán egyszer csak valahogy az magától növekszik. Akár éjjel van, akár nappal. Akár teszünk érte valamit, akár nem, az valahogy magától kezd el növekedni. De nagy dolog ez, mikor kinyitjuk nem csak a szemünket, a szívünket arra, hogy mi az, ami növeli az életet. Különböző csoportokban, főleg, hogyha azok spirituális csoportok, föl szoktam tenni ezt a kérdést, mi növelte benned az elmúlt időszakban, napban, hétben, hónapban az életet? És milyen sokan vannak, akik erre a kérdésre nem tudnak válaszolni. hogy mennyire nem tudatos bennünk az, hogy az utóbbi időben mi növelte bennem az életet. Vagy hogy mi pusztította bennem az életet. Hogy milyen könnyen esetleg valaki csak egy ilyen felszínes választ ad. Jaj, a siker az növelte az életet. Hát nem tudom, vagy növelte, vagy nem. Jaj, az a szomorúság, az milyen nehéz volt. Miért egy szomorúság is növelheti az emberben az életet? Mikor például fölismerem magamban azt, hogy jaj, ez nem így kellett volna, és elfog egy mély szomorúság, az ott növeli bennem az életet. Mert attól kezdve másképp fogom tenni. És sokszor egy siker pedig csökkenti bennem az életet. Az nem egyenlő azzal, hogy most így érzem magam, vagy úgy. Hadd mondjam el nektek ezt a kérdést. Mi növelte benned az életet az előző héten? És mi az, ami silányította benned az életet? És hogy milyen jó dolog lenne az, hogyha nem elégednétek meg felszínes válaszokkal. Hogy egyáltalán olyan mélységes válaszokkal jutnak, ahogyan az a földbe elvetett magnak a mélysége, nem csak felszíneseket. A második dolog így szól, micsoda lenyűgöző dolog az, mikor érzékenyé válunk arra, hogy az élet hogy növekszik anélkül, hogy bármit tennénk érte. Hogy hol növekszik, hogy hogyan növekszik, hogy hol szeretne kibújni, miként szeretne növekedni. Aki mindenre érzékeny, hát szinte már minden tud, hogy mit kell cselekednie, mert az élet megmutatja, hogy hol érdemes egy kicsit kapálni, egy kicsit metszeni, egy kicsit öntözni. De hát ott kapálok adott esetben, ahol látom, hogy ott az életnek már is ott a tere, a lehetősége, Isten akar ott valami növekedést adni. Ez a második. Aztán a harmadik, Jézus azt mondja, Isten országa azért olyan, hogy aztán az az elvetett maga sötét földből szép sorjában, rendjében növekszik föl. Először kicsirázik, aztán szárat hajt, azután pedig megérleli a kalászt, és aztán a kalászban megjelenik a termés. Az életnek van egy nagyon sajátos rendje. Az élet rendje egyáltalán nem az a rend, amit mi kitalálunk, hogy az életnek milyennek kell lennie. Az életnek van egy sajátos rendje, és megint csak, ha van bennünk elég érzékenység, hogy figyeljük azt, hogy mi is az élet rendje, hogy miután mi akar következni, hogy miből mi fakad. De nagy dolog az, mikor valaki ismeri az életnek a rendjét, amit nem ő határoz meg, hanem amire egyszerűen csak rátalálunk és rácsodálkozunk. Az életnek a rendje oly sok mindent megmutat, és nekünk keresztény embereknek is, de nagy sötétségeink tudnak lenni itt. Az élet rendjéhez persze hozzátartozik a természet fölötti is. Hogy ne tartozna hozzá? És az életnek és a természetnek a rendjéhez hozzátartozik nem csak a természet fölötti, hanem az emberi kultúra is. Például, milyen nagy dolog az a szabad cselekvés, ami számol azzal, hogy a cselekvésnek mi lesz a következménye. Valójában szabad cselekvésnek azt a cselekvést mondhatjuk, amely számol azzal, hogy mi lesz annak a cselekvésnek a következménye. Az szabad cselekvés. Ha valaki azt se tudja, hogy a cselekvéséből mi bontakozhat ki, az tulajdonképpen egy nagyon korlátozott cselekvés, nem is látja, hogy mit tesz. Hogy nevezhetnénk azt szabad cselekvésnek? Ma azonban mindenki a szabad cselekvést roppant mód lekorlátozza. Szabad cselekvés azt mondja, most megteszem, amit akarok. Mintha éppen attól lenne szagad, hogy a következményeivel nem kell számolni. Ez pedig pont fordítva van. Attól szabad, hogy nagyon is látom annak a következményeit. Ettől elég szabad, elég tágas, hogy tudjam, hogy mit és hogyan akarok cselekedni. Az életnek ez a nagyon sajátos és finom rendje, amihez, hogyha talán így lehetne ezt mondani, megtanulunk igazodni. Még hogyha olyan furcsán is hangzik, nem egy sláger szó ma igazodni bármihez vagy bárkihez. De hogy az ember vagy bármelyikünk megpróbál igazodni az életnek a rendjéhez, akkor sok mindennel nem kell vesződni. De hogy az élet rendjéhez mi minden tartozik hozzá? Az élet rendjéhez hozzátartozik az egészség, és hozzátartozik a betegség. És milyen sokan vannak, akik ha megbetegednek, azt mondják, Istenem, miért büntetsz? Nem büntetés, a természetnek ez is a rendjéhez hozzátartozik. A halál is hozzátartozik a természet rendjéhez. Hogy az élet néha ad jót és rosszat, hozzátartozik az élet rendjéhez. Hogyha valamit nem kaptam meg, vagy valaki valamit nem kapott meg idejében, akkor ő benne egy hiány keletkezik. Ez is a természet rendje. De nagy dolog, hogyha ezt mind el tudjuk fogadni. Oly sok minden hozzátartozik a természet rendjéhez, amit ha csak egyszerűen elfogadunk, sokkal nagyobb belső békéhez jutunk. És végül Jézus azt mondja, hogy és amikor aztán megérlelődik a kalászban a termés, akkor rögtön jön a gazda és a sarlóval learatja. Mit jelent ez? Egyszerűen azt mondhatjuk, azért ez a sietős aratás, azért, hogyha valami megtermelte a gyümölcsét, már is aratjuk le, mert szükség van a gyümölcsre, hogy arra valaki vár, hogy annak a gyümölcsnek meg kellett érlelődnie, mert abból a gyümölcsből valakinek élet kell, hogy majd fakadjon. Ezt többféleképp is mondhatjuk. Az egyik, hogy amikor megtehetnék valami jót, de nem teszem meg, az hiányozni fog ebből a világból. Mahatma Gandhi egyszer azt mondta, óriási különbség van aközött, amit az ember megtesz, és aközött, amit az ember meg tudna tenni. Azt mondta, aközött, amit az ember megtesz, és amit meg tudna tenni, éppen ég és föld különbség van. Ezért van az, hogy az aratásnak gyorsan következnie kell, mert valaki azt a gyümölcsöt már várja. Ezt akkor úgy is mondhatnánk, hogy a keresztény ember egy másikra irányított életet él. Egy másikra figyelő életet él. És ez egyáltalán nem mond ellent annak, hogy ő értékes. Hanem egy pont után csak úgy tudunk kinövekedni a magunk zárt és kicsinyes világából, hogyha másikra irányított Istenre, vagy egy másik emberre irányított életet élünk. Különben megmaradunk a magunk zárt és kicsinyes világába, és nem növekszünk elég nagyjá, hanem kicsivé. És akkor ez történik velünk. Hagyhatod, kedves vagy, köszönöm, de nagyon köszönöm. Megjelent az ősz, a lehulló levél. Szóval, milyen nagy dolog az, amikor képesek vagyunk szembenézni a lelkünkben lévő kuszasággal, zűzavarral, sötétséggel, amely tulajdonképpen mindig arra akar bennünket rávenni, hogy magunkra irányított életet éljünk. Magunkra figyelő és magunkra irányított életet. Mert nagyon tisztelek minden olyan keresztény embert, aki sok jót tesz, csak vicsorog közben. Nagyon tisztelem őket, de nem irigylem azt, ahogyan teszik. Ugyanis, ha eljutunk a szívünk mélyéig, akkor ott a másikra vagy az Istenre irányított élet a szív mélyéből következik és fakad. Az emberi szív mélyéből Istenre és egy másikra irányított élet indul el. Ezért, amikor valaki nem így él, tulajdonképpen arról van csak szó, hogy a saját kuszaságával, sötétségével birkózik még. És ezt nagyon meg tudjuk érteni, és el tudjuk fogadni. De a kereszténység sokkal több annál, mint hogy vicsorogjunk, az fogunkat szorítsuk össze, és próbáljunk rendes emberek lenni. Hanem, hogy elkezdjünk akár a sötétbe, látszólag talán fölöslegesen és értelmetlenül magot vetni és cselekedni, és, hogy a saját szívünk mélyéhez eltaláljunk, ahonnan aztán az Isten országa el tud kezdeni kinövekedni.